Kedves hallgatóink, sok szeretettel köszöntjük a hallgatói család minden tagját. A Mária Rádió Mariaton adását hallhatják. Egész nap reggel 7-től egészen ma este 9-ig adományt gyűjtünk, hiszen nagy öröm, hogy megszólaltunk Zalaegerszegen. Azonban ennek tetemes anyagi vonzata is van. Mintegy 7,5 millió forintba került az, hogy a szükséges adóberendezést, antennát beszerezzük, a beszerelési, beüzemelési költsége is hozzáadódott, tehát ebből jön ki ez a 7,5 millió forintos költség. Közben itt a technikai segítő poszton őrségváltás történt, megköszönjük Szálás György önkéntes technikusunknak a szolgálatot, és nagy szeretettel köszöntjük Koncsik Domonkost a keverőpultnál. És nagyon köszönjük azoknak az önkénteseinknek a szolgálatát, akik ma reggel 7 óra óta staféta váltásban egymást váltják az adományvonal fogadó posztján, hiszen a 06199944-30-as adományvonalunk, amelyen az adományt felajánlhatják a kedves hallgatók, nem emeldíjas hívás, tehát bele is kell mondani, hogy milyen összeggel kívánják támogatni az adománygyűjtést. Nos, ezt a telefont, ezt önkéntes testvéreink fogadják, úgyhogy nagy szeretettel köszönjük az ő szolgálataikat is. Erre buzdítjuk a kedves hallgatókat. Most az egyik telefonvonal még szabad, úgyhogy hívják bátran a 06199-4430-as telefonszámot. Az adományt közvetlenül banki átutalással is el lehet juttatni hozzánk, vagy akár csekken, sőt személyesen készpénzben is a Mária Rádió Gogol utcai szerkesztőségbe, ide a 13. kerület Gogol utca 28 szám alá. Minden esetben kérjük, hogy jegyezzék meg, illetve írják azt a közlemény rovatba, hogy Mariaton, tehát innen tudjuk, hogy erre a célra fordítsuk az így befolyó összeget, amelyet előre is hálásan köszönünk, és kérjük szépen az ima támogatást is minden kedves hallgató részéről, hogy ezt a célt el tudjuk érni, hogy az újabb hallgatók is élvezhessék a Mária Rádió adását. Egyébként nem csak Zalaegerszegen, hanem Nyíregyházán és Kaposváron is ugyanígy megszólalt a Mária Rádió, tehát egyszerre három megyeszékhelyen lett fogható a szűzanya hangja, így augusztus vége, szeptember közepe között. 240 ezernél is több hallgatót tudunk így bekapcsolni a Mária Rádió hallgatói családjába. Azt gondolom, hogy ez egy óriási ugrás, viszont összesen ez tetemes költséget is rót ránk, közel 30 millió forintos tétel ez, amit szeretnénk kiegyenlíteni, úgyhogy várjuk, hívjuk, kérjük a kedves hallgatókat a lehetőségekhez mért adományozásra, és van egy kedves tartozásunk, bár nem biztos, hogy ki tudjuk enyenlíteni a magunk részéről. Az előző műsorblogban, amelyet Cser Tamás és Maholi Kriszti kollégáink vezettek, egy fiatalember, egészen konkrétan 8 éves fiatalember telefonált be, és ajánlotta fel adományát, és azt is megengedte számunkra, hogy visszahívhassuk őt, hát nagy örömmel, nagy szeretettel visszahívnánk, csak jelzi a technikus kollégánk, hogy sajnos nem veszi fel a telefont, úgyhogy kérjük szépen Péter Andrást Fótról, illetve hogyha esetleg a szülei hallják, akkor vegye fel a készüléket, hogy megkérdezhessük tőle, hogy milyen ösztönzésre döntött amellett, hogy támogatja a Mária Rádió adománygyűjtését. Milán, hogyha a Zalaegerszeggel kapcsolatban ugye az is elhangzott, hogy Mincenti bíboros atya, hát akkor még Pem József plébános atya hívta a ferenceseket Zalaegerszegre. Konkrétan ott mekkora ferences közösség működik? A Jézus szíve titulus templomban szolgál a zalaegerszegi ferences közösség.
Igen, tehát ugye Zalaegerszeg, ott a belvárosban két plébánia van, az egyik a két tornyú templom, ahogy mondják. A másik ugye a ferences templom építészetre az jellemző, hogy egy torony a templom hátuljánál, tehát a szentély mellett, és valamennyire külön áll a templomtól. Tehát ha valamit ferences templomnak építettek, az így néz ki.
Miért éppen? Mi ennek az oka vajon?
Hát gondolom, hogy Itáliából valahogy ez így terjedt át. Ez az
építészeti hagyomány.
Ez a hagyomány. Tehát mondjuk például a Margit körúti ferences templom, ami homlokzatán két tornyú, nem is ferences templomnak épült.
Értem, ez az utólag.
Na most, de hogy visszatérjek a kérdésre, tehát valóban így létesült ott egy kisebb rendház. Hát pillanatnyilag három ferences szerzetes van ott. Ugye, hát ez egy átlagos mai plébániához képest, ahol sok esetben egy pap van, ott ahhoz képest ez több, bár lehet, hogy most már négyen vannak, elnézést, most itt szeptembertől még valaki oda került, egy fiatal rendtársunk, és na tehát, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból általában a ferences plébániák hát jól ellátottnak minősülnek, és hát sok esetben akkor ez a közösségépítő képességüket is növeli, hogy hát nem egy szempap van ott, hanem rögtön akkor hárman, négyen. De ugye ez a Nyugat-Magyarország, ez akkoriban még a 30-as években ugye két rendtartomány működött a Kis-Magyarország területén, ami 2006-ban egyesült. Tehát ez az úgynevezett Mariánus Ferencesek egyik plébániája volt. De ez jellemző volt, hogy hát nyilván a 30-as években még valószínűleg többen voltak ott. Tehát biztos, hogy ilyen 8-10 atya ott elférne. Abban az időben ugye nem csak a plébániát látták el sok esetben, hanem jártak úgynevezett misszióba. Tehát ez azt jelentette, hogy például két ferences szerzetes, az elment egy-egy faluba, és 8 napig ott tartózkodott. És akkor nem csak az, hogy most este ottan is miséztek, meg prédikáció, tehát nem csak ebből állt a lelki gyakorlat, hanem hát gyóntatás, beteglátogatás, családlátogatás, mindenféle közösséggel, csoporttal való találkozó, akik ott abban a faluban működtek, tehát a asszonyok köreivel, a férfiak csoportjaival, és hát gyakorlatilag lelkileg hát így átgyúrták, vagy megdolgozták azt a falut, hogy így mondjam. Tehát ugye ez akkora esemény volt nem egy esetben egy falu életében, hogy a templomban sok esetben, vagy sok helyütt található ma is az úgynevezett missziós kereszt, ahol egy évszám jelzi azt, hogy mikor volt a faluban úgynevezett népmisszió. Tehát, hogy ilyenekkel is foglalkoztak a ferencesek, tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk voltak egy ilyen helyen 8-10, hát persze eleve a plébánián is több teendő volt, főleg ugye a gyónás, gyóntatás, az nagyon intenzíven igénybe vette akkoriban az atyákat, rengeteg gyónó volt, tehát sokkal gyakrabban gyóntak, illetve hát a lakosság sokkal nagyobb százaléka járult még a Szent Gyónáshoz, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy fontos tevékenységük volt, hát mondom, egyéb ilyen tevékenységeket is végeztek. Nyilván a rendszerváltozás után, hát amikor a Mariánus Ferencesek már visszatudtak oda menni, illetve 2006 után, akkor most már csak egy rendtartomány van az egész országban, tehát ez a 3-4 fős létszám az, ami valahogy nagy nehezen kihozható.
Az miért volt, hogy két ferences rendtartomány volt az országon belül?
Nyilván ennek történeti okai voltak. Nem csak kettő volt egyébként, hanem a történelmi Magyarország területén 5. Tehát ugye már Szent Ferenc idején megjelentek a ferencesek Magyarországon, pont egyébként erről a Szűz Máriáról elnevezett rendtartománynak az alapjai, vagy a gyökerei azok, hát ha minden igaz, akkor 1224-ig nyúlnak vissza, tehát hamarosan ennek 800 éves évfordulója lesz, hogy megjelentek a ferencesek először Esztergomban. És aztán persze ez a közösség a török idők alatt gyakorlatilag a kihalás szélére sodródott. És a török idők után jöttek be délről bosnyák ferencesek, ő belőlük szerveződött meg aztán a későbbi Kapisztrán Szent Jánossal nevezett rendtartomány, tehát így lett kettő. Most akkoriban miért nem lett egy? Nyilván hát az ország területe nagy volt. Tehát főleg az akkori utazási, meg kommunikációs feltételek közepette, nem olyan egyszerű egy ilyen nagy területet egybetartani, tehát mondjuk egy szerzetes közösségnél azért nem a létszám az elsődleges, hanem inkább az egymás ismerete, a családiasság, tehát a valódi összetartás. Tehát éppen ezért mondjuk az, hogy egy ekkora területen két rendtartomány működjön, főleg, hogyha aztán utána már a létszám is ezt biztosította 18. századtól, akkor ez teljesen kézenfekvő. A Trianon miatt, illetve hát a 13. pápa által kezdeményezett reform miatt aztán hát három maradt ebből, abból aztán egy Trianon után Erdélyben van, és hát ma is működik a Szent István királyról nevezett rendtartomány, és a két magyarországi közül pedig hát ugye csak ez a kelet-magyarországi működhetett a 1950-től 90-ig az esztergomi és a szentendrei iskola falai között. A másik rendtartomány nem. Nyilván több más ilyen 50-ben feloszlatott rendhez képest, hát ők is valahogy megpróbálták újjászervezni a soraikat a rendszerváltozás után, de hát azért ez oda vezetett, hogy nyilván olyan kis létszámúvá zsugorodott már ez a közösség, hogy akkor 2006-ban a római rendi központ úgy döntött, hogy ezt a két egységet összevonja, ami hát teljesen logikus.
Igen. Mindenesetre visszatérve Zalaegerszegre, illetve Mindszenty Bíboroshoz, azaz akkor még a néhai Pem József atyához, aki behívta, vagy elhívta ferenceseket Zalaegerszegre. Valószínűleg azért, ugye, mert hát rendkívül nagy szükség volt rá, nagyon nagy volt a szegénység, ugye szociális missziót alapított Mindszenty, vagy hát pontosabban akkor még Pem József atya, és ugye a ferencesek ebben nyújtottak segítséget. Én azt gondolom, hogy nagyon hálásak lehetünk a ferences rendnek azért a misszióért, különösen hát nekem nagyon tetszik a, ugye a Mári Rádió is misszió, csak hát média misszió, ahogy időről időre járták a falvakat a ferences atyák, és tényleg ilyen mindenre kiterjedő missziós tevékenységet folytattak.
Igen, egyébként pontosan ezekből a missziókból egyébként adományok is születtek annak idején, méghozzá termények jellemzően, és ezekből a terményekből tartották el az esztergomi ferences kollégiumnak a diákjait. Tehát ahol a diákok, ugye gondoljuk meg azt, hogy 1929-ben indult az a kollégium, tehát a nagy gazdasági világválság, amikor történelemkönyvekben azt olvastuk, hogy 3 millió koldus országa volt Magyarország 7 millió lakossal. Tehát, hogy ebben az időszakban egy falusi, egyébként jóképességű gyerek számára egy kibontakozási lehetőséget nyújtottak azzal, nem csak, hogy iskolába járhat, hanem, hogy ott ingyen létezhet ebben a kollégiumban. De hát ahhoz, hogy ott azt a több száz kamasz fiút ellássák, hát az egész országból gyűjtötték a terményeket, és hát ez jelentette ezt a gomnak az alapját.
Így van, és hogy ezt párhuzamot vonva a Mári Rádió missziójával, most hasonló a helyzet, már nem fiatal embereket kell, hogy ellássunk, eltartsunk, hanem a Mária Rádiót, a Mária Rádió adót kell, hogy működtessük, illetve a beruházási költséget szeretnénk fedezni, hiszen az zalaegerszegi megszólalásunk közel 8 millió forintos terhet rótt a Mária Rádióra, az adóberendezések, az antennák, beszerzési, beszerelési, tervezési költségei ilyen összeget jelentenek. Úgyhogy ezért ma reggel óta egészen este 9 óráig adományt gyűjtünk a kedves hallgatók jóvoltából. Arra kérjük, hívjuk és buzdítjuk a hallgatókat, hogy aki teheti, amennyire teheti, ajánlja fel adományát a 061-999-4430-as adományvonalon, amely most megint szabad, úgyhogy ne habozzon, aki ezt forgatja a fejében. Kívánjuk, hogy tapasztalják meg, hogy milyen jó jót tenni, elindítani az útján egy újabb regionális Mária Rádiós adót. Hogy ez zavartalanul tessék, hallgassunk meg most Pintér Béla jóvoltából egy spirituálét, olyan örömöt adtál kezdettel.
Örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőle lelkemben. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőle lelkemben.
Olyan örömöt, mint a forrás, kaptam tőled lelkemben. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled lelkemben.
Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó,
olyan békét, szeretetet kaptam tőled lelkemben. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled lelkemben. Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam tőled lelkemben. Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam tőled lelkemben. Olyan hitet, mint a szikla, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled lelkemben. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled lelkemben.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Mariaton című adását hallhatják. A zalaegerszegi frekvenciánk, a zalaegerszegi vételkörzetünk elindult, nem csak a zalaegerszegi egyébként, hanem a nyíregyházi és a kaposvári, több mint 240 ezer potenciális hallgatót kapcsolva be ezzel a Mária Rádió vérkeringésébe. Ez óriási öröm, illetve hát ennek költségvonzata is van, hiszen minden ilyen frekvenciánk beindulása egy adóberendezés, illetve antenna telepítésével jár. Ezt be kell szerezni, meg kell tervezni a működését, be kell üzemelni. Ez minden egyes helyen 7,5 millió forintos költséget rótt a Mária Rádióra. Erre gyűjtünk, ezt szeretnénk, ezt a költséget a hallgatók jóvoltából fedezni. A mai napon, este 9-ig, illetve jövő héten szerdán 20-án, illetve az azt követő héten szerdán 27-én a nyíregyházi, illetve majd a kaposvári adó költségeinek fedezésére gyűjtünk adományt. Folyamatosan ezeknek a vételkörzeteknek a illetékeseivel készült riportokat adunk, illetve buzdítjuk a hallgatókat, mint ahogy most is Zalaegerszeggel kapcsolatosan, hogy aki teheti, illetve amennyire teheti, hívja az adományvonalat a 061-999-4430-as adományvonalon, amely most mind a két munkaállomás szabad, úgyhogy bátran tárcsázzák ezt az adományvonalat. Bőven el kell a segítség. a zalaegerszegi frekvenciánkkal kapcsolatban az az érdekesség, hogy egy nagyon lelkes közösség, nagyon lelkes hallgatóság, illetve önkéntesi közösség él Zalaegerszegen, nem csak él, hanem futárszolgálat működik, sőt jó pár évvel ezelőtt aláírást is gyűjtöttek, a médiahatósághoz eljuttatták, nagyon sokan imádkoztak azért, hogy a Mári Rádió fogható legyen FM frekvencián, hiszen kábelen már fogható, gyakorlatilag kezdettől fogva a Mári Rádió adása Zalaegerszegen, és így is sok hallgatója volt a Mári Rádiónak, illetve van egy kis külön közösség, amely most már harmadik éve a Szombathelyi Mária Rádiónak a műsorába gyárt heti rendszerességgel egy órás műsort nyugdíjas irodalmárok jóvoltából. Tehát Zalaegerszegen nagyon-nagyon jó talajba hullanak azok a forintok, ha lehet így mondani, amelyeket adományként ajánlanak fel a kedves hallgatók, hiszen nagyon-nagyon várták már ennek a Mári Rádiónak a megszületését. Én azt gondolom, hogy a mi dolgunk az, akik már régóta élvezzük a Mári Rádió áldásos tevékenységét, hogy támogassuk az újonnan született Mári Rádiók első lépéseit, ezeket a költségeket tudjuk fedezni, és aztán majd én nagyon biztos vagyok abban, hogy saját lábra tud állni, tehát az üzemelési költséget aztán majd a helyi hallgatók adományaiból fogjuk tudni fedezni. Így működik, így terjedt el a Mári Rádió nem csak Magyarországon, hanem világszerte, hiszen a világ legnagyobb közösségi rádióhálózatáról beszélünk. Én emlékszem, most már lassan 16. éve, hogy megszólalt Magyarországon, akkor még csak olyan 35-36 tagja volt a világcsaládnak, most már több mint 80 helyen fogható a Mária Rádió adása, és a magyarországi adó is úgy szólalhatott meg, hogy akkor többnyire ismeretlenül a Mária Rádió világcsaládjának a tagjai adakozták össze azt a, én úgy tudom, hogy több mint 120-130 millió forintba került akkor egy rádióadót, egy rádióadót birtokoló céget kellett megvásárolni, mert máshogy nem tudott a magyarországi Mári Rádió akkor frekvenciához jutni. Szóval nagyon sok embernek a szeretet áldozata, az imádsága, anyagi összefogásának a gyümölcse a Mári Rádió, arra a szeretetre válaszolván, amelyet a szűzanya jóvoltából élvezhetünk, annak a gondviselő isteni békének, szeretetnek a hatására válaszként tudjuk ezeket a lépéseket megtenni. Én továbbra is buzdítom a kedves hallgatókat, hogy hívják a 061-999-4430-as adományvonalat, és közben itt befutott hozzánk egy üzenet, valaki talált pénzt, most mindegy, hogy hol, közterületen, és eltette, illetve meghallotta ezt a Mariaton felhívásunkat, és úgy döntött, hogy erre a célra fogja nekünk feladni. Viszont van egy erkölcsi kérdés, ami felvetődött benne, hogy bűnt követette el azzal, hogy eltette ezt a talált pénzt. Milán atya, te hogy látod ezt?
Hát önmagában nyilván gondolhatjuk és mondhatjuk azt is, hogy valószínűleg, ha ő ezt nem emeli föl, vagy nem teszi el, akkor elteszi más. Tehát nyilván az ilyen talált összegek nem mindegy, persze, hogy mennyi. 10 000 forint nyilván az, aki mély szegénységben él, annak egy óriási összeg. Mondjuk egyébként nem olyan egetrengető nagy összeg. Tehát, hogyha mondjuk ma egy ember, ha az átlag fizetést nézzük, akkor hát körülbelül hát egy nap alatt ennél többet kell keresnie. Tehát nagyjából mondjuk egy ilyen egynapi tisztességes munkabér, még abból nem is egy olyan nagyon magas kategória ez az összeg. Tehát nyilván van ennek súlya. Valamiképpen az erkölcstanulmány nagyon-nagyon részletesen ezt nem szabályozza. Tehát nyilván valahogy az összeggel arányosan érdemes hát valami lépéseket tennünk azért, hogy ezt esetleg a tulajdonost megtaláljuk. Tehát mondjuk nyilván, hogyha egy előttünk ejt le valaki egy pénzt, bármennyit, hát akkor szóljunk neki, hogy ne haragudjon, valamit lejtett, és akkor adjuk a kezébe. Tehát nyilván, ha ha valami olyan helyen járunk, ahol nagyon kevesen járnak, hát esetleg számíthatunk arra, hogy mondjuk utána tudunk menni, meglátjuk ezt az embert. De azért, hogy mondjam, tehát nem kell valami, nem tudom, mekkora kutatást tartani, mert nem akkora az összeg, tehát erre bárki rámondja azt, hogy én vesztettem el.
Világos.
Tehát, hogy nyilván, hogyha valaki mondjuk több százezer forintot talál, hát akkor nem az az erkölcsös magatartás, hogy mondjuk két nap alatt elkölti, mert azért annak egy településen azért valószínűleg híre megy, hogy valaki elvesztette, keresi. Nyilván persze mindig nehéz dolog azt kideríteni, hogy tényleg az övé volt-e. De hát azért erre vannak ilyen-olyan módszerek, hogy azért hát akkor írja le, hogy milyen táskát, vagy milyen pénztárcát hagyott el, vagy van ebbe, vagy milyen címleteket, vagy tényleg ő volt-e. Tehát azért valaki megerősíti, hogy több százezer forintot, ha valaki elhagy, hát biztos, hogy bánkódik. Tehát na, szóval, hogy ennek azért kis időt kell hagyni, hogy esetleg kiderüljön, ha tényleg ilyen nagy összegről van szó, vagy egy értékes tárgyról.
De egy ilyen 10.000 forintos tétel, valami. Akkor ez nem egy...
Hát ezt azt gondolom, hogy felvetni. Most nyilván régen faluhelyen az ilyen összegeket, vagy tehát hogy mondjuk ilyen pár ezer forint, ma pár ezer forintos összegnek megfelelő összeget régen, tehát ami mondjuk esetleg 50-100 forint volt mondjuk 50 évvel ezelőtt, egy faluban mondjuk oda tettek sokszor a Szent Antal szoborlábához, vagy ha találtak egy kulcsomót, vagy egy órát, vagy valamit. És hát akkor feltehetőleg, aki kicsit ilyen becsületkasszaként működött ez, hogy, vagy becsület ilyen megtalálási helyként, nyilván persze aztán akár a közlekedési vállalatnál, vagy egy településen, hát működik ilyen, hogy talál tárgyak osztálya, vagy valami, ez nem olyan ritka dolog, tehát nyilván, ha olyan a tárgy, hogy megtalálható a gazdája, azonosítható az a tárgy, még egy óra azért az leírható, igen. Hogy néz ki. A pénznek a sorszámát, tehát azt ritkán szoktuk feljegyezni. Tehát abban az esetben tehetünk lépéseket azért, hogy visszaadjuk.
Jó, hát akkor azt gondolom, hogy megnyugtathattuk a kedves.
De egyébként meg az egy gyakori megoldás volt, hogyha nincs rá egzisztenciálisan szüksége, akkor jótékonyságra fordítja, tehát ez.
Hát akkor jó helyre kerül, köszönjük szépen. A hírpercek következnek most.
Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. Marieton.
Hírpercek.